Nagyon hálásak vagyunk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Úrnak azért, amit sokakkal tesz, sokakon elvégzett, nem csak itt, hanem szerte a világon. Szomorúak vagyunk mindazok miatt, akik az Úr nélkül mennek át az örökkévalóságba. A múlt vasárnapra gondolok ennél fogva Zürichben, amikor egy nagymama imakérést nyújtott előre a 19 éves unokahúgáért. Az unokahúga már komában volt, 19 évesen egy gyógyíthatatlan betegséggel, amelyet nem mindig kellene nevén nevezni. De ez a nagymama annyira kétségbe esett volt, és legalább azt kérte, hogy ne vesszen el, még ha haza lesz hívva is, hogy mégiscsak meg legyen mentve. És most jött a hívás, hogy békességben hazament. Ezért is hálásak vagyunk Istennek. Jobban szerettem volna, ha elmehettünk volna oda, és imádkozhattunk volna ott helyben, de az édesanyja, a saját édesanyja megtiltotta, hogy bármilyen hívő egyáltalán eljöhessen, és az ilyen dolgok nagyon elszomorítanak minket, különösen akkor, ha az örökkévalóságra gondolunk, ahol semmit, de semmit sem lehet jóvá tenni. Ahogy az ember meghal, úgy fog megjelenni a törvényszék előtt. És ahogyan él, úgy hal meg. Aki Isten nélkül él, az nélküle hal meg. Ezt a gondolatot nem szabad tovább folytatni sem, mert egyszerűen túl szörnyű. Arra gondolni, hogy az emberek örökre el lesznek választva Istentől. Hálásak vagyunk az Úrnak a dicsőséges bizonyságtételekért is, azért, amit ő tesz, és mindazokért, akik készek befogadni az ígét. Akkor üdvözleteket szeretnék továbbítani Romániából, méghozzá mindazokhoz, mindenkinek. Aztán hallottam, hogy elég sokan szeretnének biblikusan megkeresztelkedni. Ezért is hálásak vagyunk Istennek. Erről eszembe jut, amit a kedves Zár vidéki testvérnünk mondott ma reggel nekem és némely másoknak. Ott ül balra tőlem, jobbra tőletek, majdnem hátul, őszülő fejjel, és több mint 30 éve nem látott olyan hatalmas fát, mint amilyen az életfája. De el volt kerítve, és akkor minden irányból mindenféle színű emberek jöttek, átmásztak a kerítésen, és mindenki tört vagy levett egy ágat arról a fáról, és az ágból egy zászló lett, és valahogy valami megmagyarázhatatlan elkezdődött. És azt mondtam, hogy számomra ez világos. Isten minden nyelvből, népből és nemzetből, minden bőrszínből és fajból hív. Nekünk mindannyiunknak csak egy teremtőnk van, és ez az élő Isten. És az élő Isten pedig kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És mindazok, akik valaha is a dicsőségben lesznek, annak a gyümölcse, ami a Golgotán történt. Nem egy szakrális cselekedet, nem egy valamilyen plébános cselekedete, nem ezen van a lényeg, nem ezen múlik, hanem azon, amit Isten elvégzett Krisztusban a Golgotán. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. szeretnék nagyon röviden utalással lenni arra, amit a 307. ének utolsó szavaiban az énekszerző kifejezésre juttatott. Én hiszek Istennek. Észreveszitek-e a különbséget? Nem hiszek Istenben, hanem hiszek Istennek. Ábrahám hitt Istennek, és ez az ő igazságának számítatott be neki. Sokan hisznek Istenben, és maga az ördög is hisz és remeg, de Isten olyan embereket keres, akik hisznek neki, akik elhiszik azt, amit mondott, akik tisztelet tudatot tanúsítanak az ő szava iránt, ahogy megvan írva, akik reszketnek az ő szavára való gondolattól. Én hiszek Istennek. Ez a te és az én bizonyságtételem is. Ki tudjuk-e mondani szívből, hogy én hiszek Istennek. És szeretném felolvasni Branham testvér kedvenc passzusát erről a János evangéliumából, az 5. fejezet 24. verséből. És meg fogjátok állapítani, hogy itt nem csak a hitről van szó, nem csak a hitről van írva, hanem hogy fontos az, hogy higgyünk Istennek. János evangéliuma, 4. fejezet, 5. fejezet, 24. vers. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én ígémet, az én szavaimat, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem jut kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Szeretnék felolvasni még néhány szentírási részt, és utána röviden beszélnünk kell a bibliai keresztségről is. Hadd kezdjük az apostolok cselekedeteinek 3. fejezetével. Apostolok cselekedetei 3. fejezete, talán arra a drága ígére gondolva, amelyet szerda este olvastunk itt a rómaiakhoz írt levélből. Talán ezt is elolvasom egy pillanat múlva. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 17. versétől. És most, testvéreim, tudom, hogy tudatlanságban cselekedtetek, ahogyan a ti fejedelmeitek is. Isten pedig így teljesítette be azt, amit minden próféta szája által kijelentett, hogy az ő felkentjének szenvednie kell. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek megbocsátassanak, vagy eltöröltessenek. Ennyit Isten eme értékes ígéjéből. Itt mindig az a fő célunk, hogy a Szentírással bizonyítsuk, amit Isten éppen tesz. Isten nem egy ember akarata szerint cselekszik, nem egy evangélista programja szerint, nem az egyházak világtanácsának döntései szerint. Isten mindent az ő akaratának tanácshatározata szerint cselekszik, amelyet kinyilatkoztatott szolgáinak és prófétáinak. És boldog az az ember, aki képes meghajolni és alávetni magát neki, és el tudja azt fogadni minden belső ellenállás nélkül, és szívből köszönetet tud mondani Istennek érte. Péter itt azt fejti ki, hogy ami akkor történt, az annak a beteljesedése volt, amit Isten a próféták szája által megjövendőlt, nevezetesen, hogy Krisztusnak szenvednie kell. De nem csak ez, még több lett megjövendőlve. Tudnilik, hogy megdicsül, és hogy az ő szenvedése és az ő halála megérte, meg lesz jutalmazva, és hogy azon a napon, amelyet ő elrendelt, kiszabott, egy szeplőtlen és hibátlan, a bárány vérében megmosott sokaság jelenik meg az ő trónja előtt. Szerda este felolvastuk itt az ígét, a rómaiakhoz írt levél 15. fejezetéből, és különösen a 4. verset szeretném kiemelni, és a 4-től a 6. terjedő verseket. Így tehát mindaz, ami régen meg lett írva, ami tanításunkra lett megírva, hogy az álhatatos kitartás és a vigasztalás által, amelyet az írások nyújtanak, megmaradjunk a reménységben, megkapaszkodjunk abban. Az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás és a vigasztalás származik, segítsen benneteket arra, hogy Krisztus Jézus módjára egységes lelkületűek legyetek egymás között, hogy egy hangulak, egy szájjal dicsérhessétek a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istenét és Atyát. Rusz testvér felolvasta azt a dicsőséges ígét, hogy az embereknek mindenütt szent kezeket kell felemelniük, harag és kétségek nélkül. Kezüket a mennyei Isten felé nyújtsák abban a várakozásban, hogy ő kegyelmesen letekint reánk, és megállt minket az ő kegyelmének gazdagságából. A Szentírás által nyújtott vigasztalás, ez nem egy emberi vigasztalás, nem egy átmeneti vigasztalás, ez egy isteni, egy állandó vigasztalás, a Szentírás szava szerint. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népem! Isten vigasztalást készített az ő népének a bibliai profécia beteljesedésének idejére. Abban az időben Simon és mások várták Izrael vigasztalását, Simeon, és nem hiába tették. Isten órája mindig akkor jött el, amikor az, amit meg lett ígérve, valóra vált. Így lesz ez most is. Isten az ő szavához van kötve. Ami bajunk, az lehet esetleg, hogy türelmetlenek leszünk, mert nem ismerjük ezt az időt és ezt az órát. Ezért van itt is megírva a figyelmeztetés. Az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás, a türelem és a vigasztalás származik, segítsen benneteket arra, hogy Krisztus Jézus módjára vagy példájára legyen egységes gondolkodásotok egymás között. Türelemre van szükségetek ahhoz, hogy elnyerjétek Isten ígéreteit. Hadd térjünk vissza a kezdetekhez. Én hiszek Istennek. Ábrahám hitt Istennek, és ez igazságnak számítatott be neki, amikor eljött az ígéret beteljesedésének az órája, a saját szemével látta beteljesedni azt, ami ígéretben lett adva neki, és amiben hitt. Ugyanez lesz velünk is. Az Ábrahám magvával is ezekben a napokban. Először hordozói vagyunk az isteni ígéreteknek, majd ezek az ígéretek átvesznek minket és vezetnek bennünket a beteljesedésbe. Akkor örül a szívünk, akkor újunk a szellemünk Istenben, ami üdvözítőnkben a kegyelemért, amelyben részesültünk. Hadd olvassam fel Pál apostoltól, amit ezt illetőleg kifejtett az apostolok cselekedeteiben a 13. fejezetben. Apostolok cselekedetei 13. fejezet 26. versétől ez áll írva. Tisztelt testvérek, Ábrahám magvából való fiak, és ti többiek itt, akik félitek az Istent. Látjátok, miről van szó? Azok az emberek, akikben nincs meg az Isten félelem, egyáltalán nem engedik, hogy Isten beszéljen hozzájuk, és ha ő beszélne hozzájuk, ők mindannyian készen állnának arra, hogy ellent mondjanak neki. Az Isten félelem az isteni bölcsesség kezdete. Az isteni kegyelem és a bölcsesség csak akkor nyilvánulhat meg bennünk, ha tisztelettel közeledünk Istenhez, és ugyanúgy hallgatjuk az ő szavát, ahogyan Istent is féljük. Ti, akik Istent félitek, nem félni, hanem tisztelettel lenni, tisztelettudat tanúsítani Isten iránt. Hozzánk eljutott az üdvösségnek ez az ige hirdetése, mert a Jeruzsálem lakói és az ő elöljárói, bár nem ismerték el ezt a Jézust, a proféták kijelentéseit mégis felolvasták minden szombaton, és az elítélő ítéletük által beteljesítették. Nagy volt a rémület, de az, ami történt, az mégis az íge szerint történt. Már a Dániel próféta 9. fejezetének 27. versében, 25-től 27-ig terjedő ígeversekben írva áll, hogy anélkül, hogy bármilyen bűnösséget találtak volna rajta, elítélték. És az Ézsaiás 53, ő magára vette a büntetést, magára kellett vennie a kárhoztatást. Nem kell vádolnunk sem Heródest, sem Kajafást, sem Pilátust, sem az írástudókat, hanem hálát adhatunk Istennek, hogy beteljesedett az írás, és hogy meglettünk váltva, még akkor is, ha az út olyan szégyenletes, olyan tövises volt. Mégis Isten szava szerint történt, úgy, ahogy itt meg van írva. A kárhoztató ítélet beteljesedett, beteljesedésre került. Ki lett elítélve? Ki lett elszakítva Istentől? Mi voltunk azok? Az egész emberiség Istentől elszakadva született erre a világra. Valakinek el kellett jönnie, akihez a sátánnak, a bűnnek és a halálnak nem volt semmi joga, aki elszenvedi a halált mindenkiért, és kivonja a halál fullánkját, és legyőzi a halált, legyőzi a poklot, és felmentést ad a bűnösöknek, a vétkeseknek. Megmenti az elveszetteket, megbocsátja a bűnösöknek a bűneiket, és az igazságszolgáltatás előtt kegyelmet ad. 28. vers. És bár nem találtak benne halálra méltó bűnt, mégis követelték Pilátustól az ő kivégzését. Miután végül végrehajtották mindazt, ami a Szentírásban meg volt írva róla. Megértitek-e, miről szól az egész? Ennek így kellett történnie. Ez volt Isten megváltási terve. Mi nem kérdezhetjük, hogy miért és mi okból. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy ez megtörtént, hogy Jézus Krisztus Isten fiaként meghalt, hogy egy új isteni nemzedéket hozzon létre, vagyis, hogy Isten fiaivá és lányaivá tegyen minket. Majd így folytatódik. Levették őt a keresztről, és egy sírba helyezték. De Isten feltámasztotta őt a halottak közül, és több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt mentek fel Galileából Jeruzsálembe. És ezek most tanúskodnak érte a nép előtt. A néppel szemben. Amikor nemrég újra olvastam a Koránban, amelyben Jézus olyan gyakran szerepel, vagy említve van, de aztán ott van az a szakasz, hogy nem ő halt meg, hanem valaki más, és hogy Isten felvette őt a mennybe, anélkül, hogy meghalt volna, és hogy Isten újra elküldi őt, és megtisztítja a földet, mielőtt felállítja az ő királyságát a földön. Ha Jézus úgy ment volna fel a mennybe, hogy nem halt volna meg, nem vezekelt volna a bűnért, nem húzta volna ki a halál fullánkját, nem győzte volna le a poklot, ha így ment volna fel a mennyben, akkor te és én a pokolra jutnánk. Ennek így kellett történnie, és nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy voltak igaz, élő szemtanúk. Az Ószövetségben Isten az Úr így szól Ézsaiás próféta 43. fejezetében, ti vagytok az én tanúim, ti vagytok az én szolgám, és én vagyok a ti istenetek, és rajtam kívül nincs üdvözítő. Jézus azt mondta, ti vagytok az én tanúim Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, és a világ végső határáig. Voltak tehát élő tanúk, akik látták az élő Urat az ő feltámadása után, és együtt ettek és ittak vele. Legyen, hogy neki a Golgota feltámadt győztes hősének a tetszésére lenne, hogy készítsen magának egy testet, hogy feltámadási hatalmának isteni megnyilvánulását adja mindazoknak, akik ilyen vagy olyan módon tagadják őt. Hiszitek-e, hogy ő meg tudja tenni? Ő meg tudja valósítani, hiszen ő ma is ugyanaz, mint akkor volt. De tudjátok, ez a fejezet volt az, ami a zsidókról a nemzetekre való áttérést kezdeményezte. És Pál apostol ezt már belsőleg is érezte. mindennek össze kellett húzódnia benne, amikor ezt mondta itt a 40. versben. Ezért gondoskodjatok jól arról, hogy a próféta szava ne váljon valóra köztetek vagy nálatok. Imé, lássátok ti megvetők, csodálkozzatok és vesszetek el, mert egy olyan művet végzek a ti időtökben, a ti napjaitokban, amelyet bizonyára nem hinnétek el, ha valaki elmondaná nektek. A Habakuk próféta könyvében meg volt írva, hirtelen a prófétai szó az apostol szívében volt, az isteni sugallat által, mert elérkezett az ideje annak, hogy az íge eljusson a nemzetekhez. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetének 46. versétől olvasok tovább. Ekkor Pál és Barnabás bátran kijelentették nekik, nektek kellett először hirdetve legyen Isten ígéje, de mivel ti elutasítjátok azt, és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, ezért most a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nekünk az Úr. Én tettelek, vagy rendeltelek eltéged, hogy a pogányok világossága legyél, hogy üdvösségé válj a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek és dicsérték az Úr szavát. És mindnyájan, akik az örök életre rendeltettek, hívőkké lettek és hittek. Így terjedt el az Úr szava az egész vidéken. Láthatjuk tehát, hogy mindennek megvan a maga helye, mindennek megvan az Isten által elrendelt ideje, és szeretném egyenként felolvasni az ehhez tartozó bibliai ígeverseket, hogy lássátok, milyen módon járt el Isten először Izraellel, majd a nemzetekkel is azután. És amikor a nemzetek ideje befejeződik, vagy lejárt, a Lukács 21-24, vagy fordítva, és akkor az íge a Római Levél 11. fejezetének 25. versétől, eljön az a nap, amikor Isten újból odafordul szeretett népéhez, Izraelhez, amelyet miattunk megvakított, és megnyitja a szemüket, hogy rátekintsenek arra, akit átszúrtak, hogy megmutassam nektek ezt az átmenetet. Hadd menjek a Máté evangéliumához, a 10. fejezethez. Máté evangélium a 10. fejezete, 5. és 6. verse. Ezeket a 12-t küldte el Jézus, miután a következő utasításokat adta nekik. A pogányokhoz vezető útra ne menjetek, és ne menjetek be egy samaritánus városba sem, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz menjetek. Ez volt az első küldetés, de nem az utolsó. Ez volt a kezdet, nem a folytatás. Ez arra az időszakra vonatkozott. Hallgassátok meg, mit mondott a mi szeretett Urunk a János evangéliumának 10. fejezetében. János evangéliuma 10. fejezetének a 14. verse és a 16. verse. A 14. verset egy nagyon különleges okból szeretném kiemelni, miután a 16. verset elolvastam. A 16. vers ez áll írva. Nekem más juhaim is vannak, amelyek nem ebből a nyájból valók, vagy nem ehhez a nyájhoz tartoznak. Azokat is nekem kell vezetnem, és ők hallgatni fognak a hívásomra. És egy nyáj lesz, és egy pásztor. Nem csak Izrael juhai Isten nyájában, nekem vannak más juhaim is, akik nem tartoznak ehhez a nyájhoz. Én el fogom hívni őket, vagy vezetni fogom őket, és ők hallgatni fognak az én hívásomra. Kedves testvérem, kedves testvérnő, mi nem egy evangélista vagy egy prédikátor hívását hallottuk. Mi hallottuk a jó pásztor hívását, aki életét adta az ő juhaiért. És most szeretném, ha tudnátok, hogy ez így van-e, amit láthattok és kipróbálhattok. A 14. vers azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Amen. Amen. Ó, ez a dicsőség. Ez csodálatos. Én ismerem az enyémet. Itt nincs pont, hanem következik a folytatás, csak egy vessző. És az enyémek ismernek engem. Aki Istentől meg lett ismerve, az megfogja, vagy fel fogja ismerni Istent. Halleluja! Dicsőség és tisztesség az élő Istennek. Mi nem azért vagyunk itt, hogy vallást gyakoroljunk. Mi azért vagyunk itt az élő Isten színe előtt, hogy meghallgassuk az igazságot, és az igazság felszabadított minket. Így szól az Úr az ő ígéjében. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet. Hiszitek, hogy ő ismeri az öveit? Mondjátok az amment. Azt hiszitek, hogy az övei is ismerik őt? Igen. Akkor csak arra lehet következtetni, hogy aki nem ismeri őt, aki nem tudja, hogy ki ő, az valószínűleg még nem találkozott vele. Az valószínűleg hallott ugyan már róla. Én magam sok politikusról hallottam már, de nem ismerem őket. Csak hallomásból ismerem őket. A találkozásra nem került sor. Sok emberről hallottunk már. Sokan hallottak Jézus Krisztusról is. De nem volt egy személyes találkozásuk vele. Nem tapasztalták meg őt az ő feltámadásának erejében. Nem kapták meg a kinyilatkoztatást, hogy ő nem csak Isten bárányja, ő valóban az, ő az Isten bárányja, ő a főpap, ő szószóló is, ő Isten fia is, ő az ember fia, ő a Dávid fia, ő a király, ő pap, ő proféta, ő sok minden, de ő az Úr. És mint Úr, ő a testben megjelent Isten, Immanuel, velünk az Isten. Ezt még a tudósoknak is tudniuk kell, hogy az Immanuel szó önmagában nem jelenti azt, hogy Isten fia van velünk, vagy Isten szelleme van velünk. Az Immanuel szó valójában azt jelenti, hogy velünk az Isten. Halleluja! A fiúban az Atya megjelent nekünk. Elhiszitek-e ezt? Ő ismeri az öveit, és az övei ismerik őt. Szeretteim, valahol együtt voltak emberek, akiknek tényleg hírnevük, rangjuk és nevük volt, és ekkor dühbe gurult az egyik közülük, és amikor eljött az ő ideje, így kiáltott a tömeghez. Megkérdezem tőletek, kit hívott el az Isten egy elnevezéssel, amit most, mint az előadáson hordoztok, és akkor persze egy kéz sem emelkedett fel, és akkor idézte az ígét, engem a nevemen szólított, nem egy címmel, egy kitüntetéssel, a nevünkön szólított téged és engem. Ő tudja, hogy hol lakunk, hol élünk, kik vagyunk, mik vagyunk, ő mindent tud, de ő megkegyelmezett nekünk, könyörült rajtunk, a nevünkön szólított minket, és mi is nevén nevezhetjük őt. Nevén szólíthatjuk őt a nevén. Halleluja! Dicsőség Istennek! Az ő neve fölött még mindig dicsőségessé tett az ő szavát, hogy ne botladozzunk meg benne, hanem hogy felemelkedjünk általa. Galata 3. fejezete, itt talán a 2. verstől a 9. versig kellene felolvassunk, de még utalással kell legyünk a keresztségre is, ezért csak annyit olvassunk, amennyire szükség. Igen, talán még a 6. verstől kellene olvasni a 9-ig. Úgy, amint Ábrahám esetében is, ő hitt az Istennek, és ez beszámítatott neki igazságul. Felismeritek tehát, hogy akik hisznek, azok az Ábrahám magva. De mivel a Szentírás előre látta, hogy Isten meg fogja igazítani a nemzeteket a hit alapján, ezért előre meghirdette Ábrahámnak az üdvösség ígéretét, hogy te benned legyenek megáldva minden nemzetek. Ennél fogva azok, akik hitből vannak, ugyanabban az időben kapják meg az áldást, mint a hívő Ábrahám. Rusz testvér biztosan nem tudta, amikor az éneket javasolta, hogy ez az ige szakasz lesz felolvasva. Egészen biztosan nem. Én hiszek Istennek. Ábrahám az idegen isteneknek szolgált az Eufrátesen túl, és hirtelen Isten a nevén szólította őt. Ez volt az a nap, amikor az Istennel való járása elkezdődött. Szeretteim, mi is a saját útainkat jártuk, más isteneket szolgáltunk, most már szolgálhatunk az egy igaz élő Istennek, akin kívül más nincs. Mert így van megírva. De ez az egy csodálatos módon kinyilatkoztatta magát már az Ószövetségben. Az asztalomon van egy levél, amelyben arra vagyok kérve, hogy feleljek néhány kérdésre, különösen az Istenséggel kapcsolatosan. Az a szakasz is említésre kerül, hogy Isten szelleme lebegett a mélység felett. Isten szelleme addig él, amíg Isten volt, és addig fog élni, amíg Isten van és létezik, mert a Szent Szellem és Isten szelleme egy szerves része Istennek, és ugyanúgy, mint akkor Isten látható formában lépett, vagy előlépett, mint Úr, mint Jáve, vagy Jehova, akárhogy is akarják az emberek nevezni, így kinyilatkoztatta magát az egész Ószövetség időszakában. Addig, amíg az íge testé lett, és közöttünk vett lakozást. Isten nem szaporodott, ellenkezőleg megmaradt annak, ami volt, ami a megnyilvánulási formáit illeti, csak egy dolgot tett. A halhatatlanság testében volt, és ebből a halhatatlan testből jött ki egy halandó testbe. Ebben a halandó testben a bűnnek és a kárhozat ítéletének alá volt vetve ahhoz, hogy minket megváltson. Neki magának is halandóvá kellett válnia. Ő az Úr szolgálj alakot kellett öltsön. Nem azért, hogy valami más legyen, mint az, ami vagy aki volt, de ahhoz, hogy Isten fiai és leányai létrejöjjenek. Szükséges volt, hogy előbb a szellem általi nemzés megvalósuljon, és később Isten további fiai és leányai is nemződjenek az íge és a szellem által, akik aztán a beteljesülésben Isten fia képmásához fognak hasonlítani. És amikor eljön a beteljesedés, a tökéletességre jutás, allá fogja vetni magát annak, aki mindent allá vetett ő neki. És akkor Isten lesz minden mindenekben, és mi, mint Isten tökéletesített fiai és leányai vele együtt leszünk. Isten fog lakni felettük, igen, ő lesz az ő Istenük, és ők lesznek az ő népe. Hadd térjünk vissza erre a dicsőséges ígére a Galata levél 3. fejezetének 6. versétől. Igen, mint Ábrahám esetében, ő hitt Istennek, mit tehetnék én többet, vagy te többet, mint hogy is hiszünk Istennek. Látjátok, miért kapott a hit ilyen kiemelkedő jelentőséget? Aki hisz, az nem szégyenül meg. Ábrahám hitt Istennek, és egyre erősebbé és erősebbé vált. Nem hagyta magát félrevezetni a hosszú várakozás az adott körülmények miatt. Ő hitt Istennek, és ez igazságnak számítatott be neki. Itt most a 7. versben ez áll. Felismeritek tehát, hogy akik hisznek, azok Ábrahám fiai. De mivel az írás előre látta, hogy Isten a hit következtében megigazítja a nemzeteket, ezért előre kijelentette Ábrahámnak az üdvösség ígéretét. Te benned legyen áldott minden nemzet, minden nép. Minden nép magában foglal téged is, és engem is. Ez a kifejezés minden nemzetet magában foglal. Ne keressük a magunk módján, ne a saját műveinkben, hanem higgyünk Istennek. És ki az, aki hisz Istennek? Ezt itt már elmondtuk. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben. És vannak, akik azzal vádolnak minket, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem hiszünk az egy igaz Istenben. Ez pontosan fordítva van. Akik nem hisznek Jézus Krisztusban, azok nem hisznek az egy igaz, személyes Istenben. Isten nem csak egy erő, nem csak valami, mint a szél, Isten egy személy. Isten tud beszélni, Isten tud járni, Isten tud hallani, Isten tud írni. A Szentírás egyértelműen bizonyítja mindezt, és ezért, vagy éppen emiatt, mivel Isten csak egyetlen egyszer nyilatkoztatta ki magát személyesen valóban a Földön, ezért az embereknek ahhoz, hogy elnyerjék az üdvösséget, hinniük kell ő benne úgy, ahogyan ő kinyilatkoztatta magát a mi üdvösségünk érdekében. És ez a kinyilatkoztatás nem Mózesben és nem Ijésben történt. Ő hozzájuk eljutott az íge, de aztán eljött az a nap, amikor az íge, a teljes íge testé lett és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét. Felfigyeltek-e, miről van szó? Aki látta Mózest, azt látta Mózes, és aki látta Ábrahámot, az látta Ábrahámot, aki látta Keresztelő Jánost, az látta Keresztelő Jánost, és aki Pál apostolt látta, az Pált látta. Mindazonáltal az, aki látta Jézust a kinyilatkoztatás által, az látta a dicsőség urát, a királyok királyát, a Szentírás élő beteljesedését látta a saját szemei előtt. Hadd menjünk tovább, és pedig az Efézusbeliekhez írt levél harmadik fejezetéhez. Efézus 3, itt is szeretnék nagyon röviden felolvasni a második verstől. Efézus 3. fejezet második versétől. Bizonyára hallottatok az Isten kegyelmének ügykezeléséről, vagy igazgatásáról, amely értetek adatot nekem. Tudnillik, hogy kinyilatkoztatás által ismertetett meg velem a titok, amint arról korábban röviden írtam is. Ebből megtudhatjátok és felismerhetitek, ha elolvassátok a Krisztus titkával való beavatottságomat, amely a korábbi korszakokban nem volt ismeretes az emberek fiainak úgy, ahogy most kinyilatkoztatott az ő szent apostolainak és prófétáinak. Nevezetesen, hogy a pogányok az üdvösség üzenete által örököstársak, társörökösök és sorstársak az ígéretben Jézus Krisztusban, az evangélium által. Hát nem dicsőséges szava ez az ígének? Először azt mondta mi Urunk, csak Izrael elveszett juhaihoz menjetek. Aztán egy pillanat múlva azt mondja, én vagyok a jó pásztor, én az életemet hagyom a juhokért. És akkor jön ez a hatalmas kijelentés. Nekem vannak más juhaim is, amelyek nem tartoznak ehhez a nyájhoz. Őket is vezetni fogom, és hallgatni fognak a hívásomra. És itt látjuk a pogányok nemzetek bevonását Istenünk egész üdvösség tervébe. Mi az, ami még feltűnik az ötödik versben? Hogy ez most már kinyilatkoztatott az ő szent apostolainak és prófétáinak. Az Ószövetség utolsó prófétának megjelenése óta, nevezetesen Malakiás óta 400 év telt volt el. És aztán a zsidókhoz írt levél első fejezetében ez áll. Isten sokféleképpen szólt a próféták által, de a napok végén az ő fiában szólt hozzánk. Én bátorkodtam azt mondani, a fiúban nem csak beszélt, hanem a fiúban összefoglalta mindazt, amit korábban mondott, és megadta nekünk a választ, Az ige hirdetés középpontjában Jézus állt. Ő volt az ige hirdetés középpontjában. Ő benne az ige isteni valósággá vált. De most a zsidókhoz írt levél alapján az emberek azt mondják, hogy már nincsenek proféták többé. Isten ugyanis rajtuk keresztül szólt, és ez már idejét múlt. Tehát most már a kezünkben vannak a dolgok. Nem. Isten még soha nem helyezte, vagy nem bízta a dolgát emberi kezekre. Most azt mondhatjátok, hogy igen, ki volt Mózes, ki volt Ábrahám, nem emberek voltak. Itt valamit helyesbítenünk kell. Nagy különbség van a között, hogyha az emberek azt feltételezik, hogy a kezükbe vehetik az ígét, és azt értelmezzék, és azt tegyenek vele, amit akarnak, és a között, hogy Isten az Úr szájából elhangzott egy szent elhivatottság. Egy elhivatottság, egy megbízatás, és az ilyen ember nem szavakkal kormányoz és parancsol, egy ilyen emberrel Isten maga fog eljárni és cselekedni az ő szava szerint itt ezen a földön. Ez a nagy különbség egy szakmai foglalkozás, és egy elsajátítás, valamint egy elhivatottság és az ezzel hivatással való kapcsolat között az üdvösség történet Istenünk terve szerinti fejlődéséhez. Azonban voltak emberek az Új Szövetségben, férfiak voltak, apostolok, voltak proféták, voltak pásztorok és evangélisták. Sőt, az első korintusi levél 14. fejezetében megvan írva az is, hogy a proféták közül ketten vagy hárman beszéljenek. Itt felolvashatom nektek az első korintusi levél 14. fejezetének 29. versét. A proféták közül szintén csak ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek alkossanak egy ítéletet róluk. És tudjátok, ennek semmi köze a profétálásokhoz. És megmondom nektek azt is, hogy miért. Ez összefüggésben a prófétai íge kifejtésével, a kétségek elkerülése véget egyszerűen tovább kell olvasnom. Újra a 29. verssel kezdem. A proféták közül szintén csak ketten vagy hárman beszéljenek, vagy jussanak szóhoz, és a többiek alkossanak ítéletet róluk. Ha pedig egy másiknak, aki még ott ül, kinyilatkoztatás által adatik valami, úgy hallgasson az első, mert mindannyian jelentkezhettek egyenként, mint prófétai szónokok, hogy mindannyian tanítást kapjanak, és mindannyian intést kapjanak. Ellenben, ha valaki prófétálna, senki sem szakíthatná félbe, mert hiszen ez akkor Isten beszéde lenne, közvetlen sugalmazás által. A lényeg itt az, hogy Isten prófétai tanács határozata ismertetve és kifejtésre kerüljön. És ha valaki beszél, és nem jut el ennek a dolognak a lényegéhez, amit kifejt, akkor megtörténhet, hogy valaki más, aki ott ül, aki hirtelen megkapja a kinyilatkoztatást, a megoldást, a választ, meg van ajándékozva a megfelelő szavakkal, hogy biblikusan megvilágítsa ezt az összefüggést, amiről éppen szó van, hogy mindenki oktatásban részesüljön. Így van ez, 100%. És nagyon szeretném, ha ez az idő visszatérne, hogy Isten szelleme olyan szabadon munkálkodhasson közöttünk. Most pedig, akár akarjuk, akár nem, nagyon gyorsan át kell térnünk a bibliai keresztségre. és ezt szinte kizárólag a Biblia ígeversek felolvasásával fogjuk tenni, mert az íge önmagáért beszél. Isten nem azért küldött minket, hogy magyarázzuk az ő ígéjét. Ő azért küldött minket, hogy hirdessük az evangéliumot, és tanítsunk minden népeket, hogy megtartsák, amit parancsolt nekünk. Hadd magyarázzák az írástudók, amennyit és ameddig csak akarják. Itt nem adunk magyarázatot, itt a szellem által átlényegül, nevezetesen az, amit Isten az ő ígében mondott. És legyen, hogy az Úr ma különlegesen a mi szeretett testvéreinkkel és a testvérnőkkel, akik újonnan csatlakoztak hozzánk, végezze el bennük azt, amit a Lukács 24-ben megvan írva, és megnyitotta az ő értelmüket az írások megértésére. A Szentírást bárhogyan is prédikáljuk és tanítjuk. Ha csak az Úr meg nem nyitja értelmünket, és nem adja, vagy nem ajándékoz meg a kinyilatkoztatással. Máskülönben nem ismerhetjük fel Istent és azt, ami a Szentírásban meg van írva. A Máté 28-ban írottak hasonlóak Urunk összes példabeszédeihez. Itt azt mondja a 19. versben. Ezért menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tanítsátok őket, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Pontosan, mint a példabeszédekben az Úr, ebben az összefüggésben sem hozta felszínre magát a dolgot, nevezetesen azt, hogy milyen névben kell megkeresztelkedni. A kinyilatkoztatás a későbbiekben következett be. Itt az evangélium utolsó fejezetének utolsó verseivel van dolgunk. Az utolsó megbízatás, magyarázatok már nincsenek mögötte. Most fel kellett viradnia annak az időnek, amikor a Szent Szellem kinyilatkoztatja és átlényegíti, ezért mondta az Úr Jézus, amikor eljön az igazság szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő átveszi az enyémből, és kijelenti nektek, és megismerteti veletek. Fogta a mi Urunk szavait, kinyilatkoztatta azokat az ő isteni jelentőségükben, majd kegyelemből átadta a tanítványoknak, konkrétan az apostoloknak. Itt csak az áll írva, hogy a keresztségnek a névben kell történnie. Maga a név itt nincs megnevezve. Tudjuk, hogy Isten a mi mennyei atyánk. De nem csak atyaként szólítjuk meg őt, hanem még imádkoznunk is úgy kell. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Igen, mi az Atya neve, amelyet meg kell szentelni, amelyben meg kell keresztelkedni. Olvashattok most a zsidókhoz írt levélben, áldott legyen az Isten embere, aki ezt írta, áldott legyen örökké, mert Isten gondolatait nagyon erőteljesen kifejtette. A zsidókhoz írt levél első fejezetének 4. versében ez áll, és ezáltal sokkal nagyobb lett az angyaloknál, mivel a név, amelyet örökségül kapott, felülmúlta az övéket. Mi volt az ő neve? Ezt a nevet úgy örökölte, mint ahogy te is örökölted az apád nevét. Így kapta tehát a fiú a nevet, mint örökséget útra valóul. Szenteld meg őket a te nevedben. Természetesen ez egy, vagy tartsd meg őket a te nevedben, amit nekem adtál. Igaz ez? 100%-os igazság. Az apostolok cselekedeteinek könyvében, és kérem mindnyájatokat, hogy higgyétek el, hogy itt nem Péter volt az, aki a saját tanítását adta elő, hanem a mindenható Isten a kijelölt száj által, az erre a célra felkent ajkak által mondta ki azt, aminek kötelezőnek kell lennie az élő Isten gyülekezete számára, amíg az a Földön van. És itt megvan írva. Az apostolok cselekedetei második fejezetének a 37. versétől. Amikor ezt meghallották, mintha egy szúrás járta volna át a szívüket. És Péterhez és a többi apostolhoz fordultak azzal a kérdéssel, mit tegyünk, szeretett testvéreim? Péter ekkor így válaszolt nekik. Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert az ígéret néktek szól, és a ti fiaitoknak, és mindazoknak, akik még távol vannak, mindazoknak, akiket az Úr, ami Istenünk még elhív. Ha akarjátok, még tovább olvashattok. Itt meg lett adva a válasz pünkösd napján a gyülekezet megalakulásakor. Az első emberek megtérésre jutottak, elnyerték bűneik bocsánatát a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, a megváltás beteljesedett művében megigazultak hitáltal. De annak bizonyítaként, hogy hittek, hogy bűneik meglettek bocsájtva, meg kellett keresztelkedniük a bűnök bocsánatára. Nem arról van szó, hogy a bűnbocsánat a keresztség által történik, vagy megbocsájtatik. A víz nem tud bűnöket megbocsájtani. A vér, az élet, amely a vérben volt, a vér folyt, ami megbocsájtásunkért. Ezért mondta az Úr Jézus, a vér sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez az új szövetség vére. A keresztséget csak azoknak lehet elvégezni, vagy csak azokon lehet elvégezni, akik szívből hisznek a megváltásban, amely a Golgotai kereszten a bárány vére által megtörtént. Ezt hangsúlyoznunk kell. Nem mondhattuk egyszerűen, gyertek most mindnyájan, és megkeresztelünk benneteket. Nagyon örülnénk, ha 3000 helyett 30-40-50-en lennének. De ezt világosan ki kell mondanunk Isten jelenlétében, felelősséggel az Úr előtt. Egész egyértelműen a bibliai keresztség az Istennel kötött jó lelkiismereti szövetsége. A bibliai keresztség Jézus Krisztussal való temetkezés az ő halálában. Csak olyan embereket lehet eltemetni, akik meghaltak, akik a saját útjuk végére értek, akik ráléptek a keskeny útra, amely az életre vezet. akik a keskeny kapun átléptek, akik megkapták azt a bizonyosságot, hogy Isten gyermekei lettek. A Szentírás szava szerint az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekévé lettünk. Mi hisszük, kedveseim, hogy Isten azért vezetett ide benneteket, hogy megmutassa nektek a helyes útat, hogy a Golgotát teljes jelentőségében lássátok, szemeitek elővezesse. Higgyetek ti is teljes szívvel, a bárány vére titeket is kiengesztelt Istennel. A ti bűneitek és vétkeitek is kiengesztelődtek, és megbocsátást nyertek. Higgyétek teljes szívvel, hogy Jézus Krisztus átvette a ti helyeteket, és magára vette az összes bűnösségeteket, és természetesen a mi bűneinket mind, és a keresztre vitte. Ő bűnné lett téve értünk, hogy ő benne Isten igazságává válhassunk. Aki ezt szívből hiszi, az bele van foglalva abba az ígéretbe, amit a Galata levél 3. fejezetében olvastunk, hogy Isten már előre megígérte Ábrahámnak az üdvösséget, hogy minden nemzet megigazul a hit által. De ki és mi ennek a hitnek a lényege? Nem egy levegőben lógó hit által, nem egy olyan dologba vetett hit által, amit mi helyesnek tartunk. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te, és a te házad népe. A Jézus Krisztusba, mint személyes megváltóban vetett hit, az előfeltétele és feltétele annak, hogy azt is elhitt, hogy ő elviselte a ti bűneiteket, kifizette az adósságotokat, és elfogadott benneteket. Ha ezt el tudjátok hinni, és megtapasztaltátok, és a szívetekben megvan a bizonyosság, hogy az Úr tulajdonai vagytok, akkor ma megkeresztelkedhettek az Úr Jézus Krisztus nevében biblikusan. Nézzétek, itt áll az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. És itt lelepleződik a név, Atya, Úr, Fiú, Jézus Krisztus, mindenek felkentje. Felismeritek a sorrendet? Vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, megkeresztellek téged a Jézus nevében. Ez nem helyes. Vannak, akik azt mondják, megkeresztellek titeket Krisztus halálában. Ez sem helyes. Atya, Fiú, Szent Szellem, Úr, Jézus Krisztus. A-tól Z-ig összhangban kell legyen. Isten figyelmen kívül hagyta a tudatlanság idején, most azonban mindenkit mindenütt arra utasít, hogy tartson bűnbánatot, térjen meg Istenhez, engedelmeskedjen és rendelje alá magát az ő akaratának és szavainak, és keresztelkedjen meg bibliai módon az Úr Jézus Krisztus nevében. Én annyira hálás vagyok az én Istenemnek, hogy egész életemben valószínűleg több ezren is megkeresztelkedtek. Egy nap alatt 129 embert kereszteltem meg. Sok-sok embert megkereszteltem már sok országban. de tényleg nem kereszteltem meg senkit másként, mint bibliai módon az Úr Jézus Krisztus nevében. Emberemlékezet óta nem. Ezért a kegyelemért is hálás vagyok teljes szívemből és lelkemből. A testvérek ezután tovább kutathatják a Szentírást, és kért testvér, akit Isten már felhasznált, képes lesz további szentírási szakaszokat felolvasni nekik. Mindaz, ami ehhez a most előttünk lévő lépéshez szükség volt, vagy a ti számotokra szükségszerű volt, már elhangzott, a többi most már Isten és közöttetek van. A döntést meg kell hoznotok, és hittel kell megtennetek ezt a lépést. Mi csak bátorítani akarunk benneteket, higgyétek el, hogy ami a Bibliában le van írva, az igaz. Higgyétek el, hogy az apostolok tanítása ma is érvényes, és hogy az új szövetségi gyülekezet a Jelenések 12-je szerint 12 csillagból készült koronát visel, és ez azt jelenti, hogy a 12 apostol tanításával van megkoronázva. Legyen ez most a végén pontosan olyan, mint az elején volt. A fenti megjegyzést nem mertem volna megtenni, ha nem Branham testvér szájából hallottam volna. A zsidókhoz írt levelek kérdése és válaszai sorozatában. Isten áldjon meg benneteket, Isten áldjon meg mindnyájunkat kegyelmével az Úr Jézus drága és szent nevében. És észrevettétek, hogy most szándékosan csak Jézust mondtam. Jaj nektek, ha most formát csináltok belőle, és váratlanul imádkozni kezdtek, ezt az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozom. Jaj nektek, ha ezt teszitek. Felolvashatok nektek a Bibliáról, ahol csak meg van írva, és Jézus kegyelme legyen veletek. Kérlek, tegyetek megkülönböztetés, hogy mi szükséges egy isteni cselekedethez az isteni kinyilatkoztatás alapján a Szentírás szerint, és ne formáljatok formát az imádságban. Engedjétek, hogy Isten szelleme az imádságban érvényesüljön. Felolvasom nektek az utolsó verset az Új Szövetségből, hogy tudjátok, hogy itt nincs megírva teljesen egészében. Jelenések könyve 22-21. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. És elég más szentírási ige szakaszokat is tudok mondani nektek egy szempillantás alatt. Itt már teljesen egészében, a Filippi levél utolsó fejezetének utolsó versében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti szellemetekkel. De szívesen olvasnék még egy kicsit, hogy tudjátok, mi van itt megírva. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindannyiotokkal. Nincs forma, nincs szabvány, nincs sablon, csak a Szent Szellem vezetése. És ha figyelmesen elolvassátok az apostolok cselekedeteit, azt is megtaláljátok, megállapíthatjátok benne, hogy az apostolok és az írástudók nem egyszerűen egymásról másoltak, az írók, nem az írástudók, nem egyszerűen egymásról másoltak, hanem ahogyan a Szellem vezette őket, úgy mondták aztán ők is. Az egyik azt mondja, és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében, a másik szövegszakaszban mindig az Úr nevében. Észrevettétek-e ezt? Az összes különbség, Isten ezt szándékosan tette. Csak amikor a közvetlen cselekvésről van szó, akkor tudjuk, hogy annak teljesnek kell lennie ahhoz, hogy helyesen történjen. De amikor az imáról van szó, azt mondhatom Jézus Krisztus nevében, kérem ezt, amen, akkor ezt lehet mondani, ezt kérem az Úr nevében, amen, azt mondjátok, amire Isten szelleme vezet benneteket éppen. Kérem, soha ne csináljatok formát, és soha valamilyen sablonosságot. Csak amikor bibliai dolgokról van szó, ezek egyszer mindenkorra meglettek állapítva, és ehhez ragaszkodnunk kell. Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal. Amen. Hadd álljunk fel, és énekeljük el együtt, majd imádkozzunk. Énekeljük egyszer, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Miközben minden fej meg van hajtva, minden szem csukva van, minden szív nyitva van, hadd adjam tovább ezt a hívást mindenkihez, mindenkinek ebben a teremben. Ki akarja ma teljesen az Úrnak szentelni az ő életét, és kiáll készen arra, hogy végig járja az egész útat ő vele, aki egész hitben, aki kész hitben megtenni a bibliai keresztség lépését, nem tétovázva, nem reszketve, nem kételkedve, hanem, ahogy megvan írva, ha hiszel, megtörténhet. A férfi megállította a szekeret, és mindketten beszálltak a vízbe, Fülöp és az udvari tisztviselő, és ő megkeresztelte őt. Ha hisztek, ha valóban hisztek Jézus Krisztusban, mint személyes uratokban és megváltótokban, mint szabadítótokban és megmentőtökben, akkor emeljétek fel röviden a kezeteket, hogy imádkozzunk értetek. És különösen abban az esetben, ha ti is hajlandóak vagytok rá, kérlek, mondjatok köszönetet azoknak is, akik majd megkeresztelkednek. Fel akarnátok emelni a kezeteket? Kik azok, akik ma akarnak keresztelkedni? Isten áldjon meg téged, áldjon meg téged. Eddig 2-3 kezeket látok. Hadd imádkozzunk most együtt. Mennyei Atyám, te mindent hallottál, és mindent láttál. Mi is imádunk téged, hűséges Istenem, és különösen imádkozunk mindazokért, akik nem a Szentírás szerint keresztelkedtek meg, hogy a régi kovászt kivessék, és ne gondolják magukban, végül is az én keresztségem így is érvényes, a keresztségem jogilag érvényes, nem az, ha csak nem biblikusan lett elvégezve. Előtted az élő Isten előtt csak az érvényes és jogilag kötelező, amit te érvényesnek és jogilag kötelezőnek hagytál meg a te gyülekezeted számára. Szeretett Urunk, rád bízzunk mindent, és kérünk téged, működj te magad, a te véred, a te ígéd és a te szellemed erejével. Hódolat és dicsőség a te csodálatos és szent nevednek. Halleluja! 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 Amen! Amen! Amen!